Kezdődik a híradó szombaton este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Közben 60 milliárd forinttal is több pénz maradhat a családoknál jövőre, parlament előtt a családi adókedvezmény kiszélesítése. Változik az EU díjrendszere, a mostani adatok szerint befolyik a költségvetésbe a várt 150 milliárd forint évente. Boldoggá avatták Sándor István szalézi szerzetest, 1953-ban kivégezték, mert a tiltás ellenére hittan tanított. Jövőre 50-60 milliárd forinttal is több pénz maradhat a magyar családoknál, ha a parlament elfogadja a kormány javaslatát a családi adókedvezmény kiszélesítéséről. Ezt eddig mintegy 600 ezer család vette igénybe, 2014-től viszont 900 ezer családra, majdnem 5 millió állampolgárra vonatkozik majd.
Készül az ebéd a majoros családnál. Mivel 3 gyereket nevelnek, ezért jól be kell osztaniuk, hogy mire és mennyit költenek. Fizetésük csak együtt éri el a bruttó 300 ezer forintot. A családi adókedvezményt eddig nem tudták teljes egészében igénybe venni, mert túl keveset kerestek.
Mind a ketten közalkalmazotti viszonyban vagyunk. Annak megfelelő bért keresünk, hát ez az átlag kereset alatt van.
Pénteken jelentette be Gírószász András kormányszóvívő, hogy a kormány kiszélesíti a családi adókedvezményt. Tehát azt már nem csak az adóból, hanem a nyugdíj és az egészségügyi járulékból is le lehet vonni. Például a 3 gyerekes majoros családnál, ahol 300 ezer forint a szülők bruttó jövedelme, eddig 244.500 forint maradt meg. Jövőre ez 295.500 forint lesz. A különbség náluk több mint 50 ezer forint. A Fidesz frakció vezetője az M1 az Este című műsorában azt mondta, szerinte ez a kiskeresetű gyermeket nevelő családok számára nagy segítség.
Egy minimálbéres kereső, aki 3 gyereket nevel, egy fillér adót nem fog fizetni a következő esztendőben. Sőt, egy fillér nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítási járulékot sem, az ő bruttó jövedelme, az nettó jövedelem lesz. Egy az egyben készhez fogja kapni.
A Híradónak nyilatkozó adószakértő szerint így jelentősen csökkennek majd a kiskeresetűek adóterhei.
Ha két szülő összjövedelme 618 ezer forint alatti havonta, akkor ő most ezzel a változással jól jár, és hogyha két gyerekesekre vetítjük, ha az összjövedelmük 125 ezer forint alatti, mondjuk például az egyik minimálbéres, a másik meg ugye nem keres, mert otthon van a gyerekkel, akkor ő is jobban jár jövőre.
A családi adókedvezményt eddig mintegy 600 ezer család vette igénybe, 2014-től viszont mintegy 900 ezer családra, majdnem 5 millió állampolgára vonatkozik majd. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, akkor jövőre 50-60 milliárd forinttal is több pénz maradhat a magyar családoknál.
48 milliárd forint folyt be a költségvetésbe az EU díjból július 1-e óta. Így tartható a kormány évi 150 milliárd forintos bevétel tervezete. Az elmúlt 3,5 hónap tapasztalatai alapján hamarosan változik a rendszer. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ugyanis folyamatosan egyeztet a fuvarozói érdekképviseletekkel. Ez alapján tovább szakaszolják az EU díjba bevont 6500 kilométernyi utat. Így a fuvarozóknak mindenhol csak annyit kell fizetniük, amennyit használják az utakat.
Akkor ez most elvileg automatikusan be fog kapcsolni.
GPS vevővel ellátott fedélzeti eszközzel fizeti az EU díjat ez a kamionsofőr. Neki nem kell jegyet váltania, a megfelelő összeget automatikusan levonják. A fuvarozók fele használ ilyet, a többiek alkalmanként váltott viszonylati jeggyel közlekednek. Július 1-től kell a 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek EU díjat fizetniük. Ez országosan több mint 6500 kilométernyi utat jelent. A fizetés szakaszonként történik.
Ami nekünk a legnagyobb problémánk, bár ígéretünk van, hogy megoldódik, a szakaszügyek, hisz ugye rengeteg olyan szakasz van, aminél plusz pénzt kell azért fizetni, mert nem megyek rajta végig, tehát középen valahol a szakaszon letérek.
A fuvarozói érdekképviseletekkel folyamatosan egyeztet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ennek eredményeként heteken belül mintegy 200 szakaszon megoldódnak az ilyen jellegű problémák.
6513 km hosszú díjköteles úthálózat, mely autópályákból, gyorsforgalmi utakból és főúthálózat elemeiből áll. Ez 2075 darab úgynevezett elemi díjköteles szakaszra lett bontva. A fuvarozói érdekképviseletek javaslatainak figyelembevételével 2243 darab díjköteles szakaszra bővül a rendszer.
A minisztériumnál azt ígérik, ezt követően is legalább fél évente felülvizsgálják a rendszert, és a jelzett problémák alapján változtatnak. Az elektronikus útdíjból egyébként évi 150 milliárd forint bevételt vár a kormány. A mostani adatok szerint ez tartható lesz, ugyanis az elmúlt 3,5 hónapban 48 milliárd forintot fizettek meg a hazai és külföldi fuvarozók.
A közszolgálati munka és karrier lehetőségek bemutatása a fiatalok számára. Ez volt a célja a Millenáris Parkban megrendezett Regeneráció Kormányzati Karrier Expónak. Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyminiszter azt mondta, a megújuló magyar közigazgatás nyitni kíván a fiatalok felé, és be akarja bizonyítani, hogy legalább annyira érdekes, innovatív és kreatív feladatok várják az ott munkát vállalókat, mint a piaci szférában.
Közelharcban a katonai rendészek a Regeneráció Kormányzati Karrier Expón tartottak bemutatót.
Én inkább most arra látok, hogy én kormányzati tisztviselő esetleg, hogy megkezdi a munkát.
Csak nem 70 standon várták az érdeklődő fiatalokat a minisztériumok, az államtitkárságok és a kormányzati háttérintézmények.
Engem ez a foglalkoztatás, politika és munkaügy, ez ami nemzetgazdasági minisztérium alatt elhelyezkedő területek, ezek érdekelnek leginkább.
Navracsics Tibor a rendezvény megnyitóján jelentette be, hogy idén is meghirdetik a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot.
Ennek köszönhetően a most már több mint 500 közigazgatási ösztöndíjban részesülő fiatalokhoz ismét 100-an csatlakozhatnak majd a jövőben.
A fiatalok Európa 32 országában és több mint 70 magyarországi intézményben szerezhetnek majd tapasztalatot, hogy később a minisztériumokban és háttérintézményekben helyezkedjenek el.
A megnyitóval egy időben a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete tüntetett a Millenáris Park előtt. A résztvevők a 6 éve változatlan 38.650 forintos köztisztviselői illetményalap 20%-os emelését követelték. Arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a jelenlegi jövedelmi viszonyok mellett a fiatalok nem alapozhatják karrierjüket a közszolgálatára. A Jobbik egyetért a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének követelésével, írta Berta Szilvia és Z. Kárpát Dániel az MTI-hez eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaznak, a közalkalmazotti bértábla alsó fokozatai a mai napig nem érik el, még a kötelező minimálbért sem. Emlékeztetnek arra, hogy a Jobbik a közszféra bérrendezésének tervét augusztusban határozati javaslatban terjesztette az országgyűlés elé. Csak a választókkal kötnek szövetséget, ezt mondta Mesterházi Attila a szocialisták budapesti kongresszusán megtartott beszédében. A többi baloldali pártról és az ellenzéki összefogásról nem beszélt. A pártelnök beszédében munkát és kenyeret ígért mindenkinek, ingyen ebédet minden rászoruló nyugdíjasnak, és azt, hogy Magyarországon nem lesznek éhező gyerekek, ha az MSZP kerül kormányra. Kollégáim még készítik az összefoglalót, mindjárt mutatjuk. Boldoggá avatták Sándor István szalézi szerzetest, akit 1953-ban kuholt vádak alapján halálra ítéltek és kivégeztek, mert a szigorú állami tiltás ellenére fiataloknak szervezett kirándulásokat és hittarra tanította őket. Erdő Péter bíboros az ünnepi szentmisén azt mondta, Sándor István szalézi szerzetesi hivatásához élete árán is hűséges volt.
Mostantól kezdve a boldog nevét viselje,
Ferenc pápa apostoli levelének kihirdetésével vált hivatalossá, Sándor Istvánt boldogként tiszteli ezentúl a római katolikus egyház. A boldoggá avatás annak kinyilvánítása, hogy az adott személy hősiesen gyakorolta a keresztény erényeket, vagy pedig életét áldozva tett tanúságot a Krisztusba vetett hite mellett. Sándor István a legszegényebb családok iskolás gyermekeit nevelő szalézi rend tagjaként a szerzetes rendek 1950-es feloszlatása után a tiltás ellenére is tovább foglalkozott a fiatalokkal, hittant tanított, kirándulásokat, összejöveteleket szervezett a gyermekeknek. Ezért 1952-ben több társával együtt letartóztatta az AVH, több mint egy hétig kínozták folyamatosan, majd koholt vádak alapján elítélte és kivégeztette a kommunista rezsim.
Ünnepeljük benne a hőst, aki szalézi szerzetesi hivatásához élete árán is hűséges volt. Tiszteljük benne a kiváló munkást, aki a munka szeretetére tanította a fiatalokat. Megrendülten állunk meg a koncepciós per áldozata előtt, akit hamis vádak alapján megkínoztak, halálra ítéltek és kivégeztek.
Sándor István boldogavatása hihetetlen gyorsan megtörténik.
A szalézi rend tartományfőnöke pénteken az estében azt mondta, az egyházi mértékkel mérve is gyors döntés azért születhetett meg, mert Sándor István példája követendő. Ábrahám Béla elmondta, hiába figyelte meg őt az AVH, nem menekült el.
A rend megkérte őt, hogy távozzon nyugatra, disszidáljon. Nagyon romantikus, hogy hamis papírokat szereztek neki, útlevelet, mindent, álbajuszt ragasztattak vele, Kis István álnéven dolgozott egy ideig, de ő úgy döntött, hogy nem hagyhatja itt a fiatalokat, ő nem akar kimenni Ausztriába, Olaszországba, hanem a magyar munkás fiatalok mellett akar maradni, akik bíznak benne. Ez volt a bűne.
A 39 évesen vértanú halált halt Sándor István, szalézi szerzetes hamvait a mai napig nem találták meg, legnagyobb valószínűséggel a Rákoskeresztúri köztemető 301-es porcellájában hontolták el.
Állami gyászszertartással búcsúztatták a múlt héten elhunyt volt belga miniszterelnököt, Wilfried Martens-t Gentvárosában. A temetésen az Európai Unió vezető tisztségviselői mellett több állami és kormányfő, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz. Wilfried Martens 1979 és 1992 között fél évnyi szünettel 9 különféle összetételű kormányt irányított Belgiumban. Az Európai Néppárt alapító tagja 1992 óta elnöke volt. Az Európai Egység elkötelezett hívének tartott flamand politikus súlyos betegségben 77 évesen hunyt el. A nyilvános gyászszertartás után szűk családi körben helyezték örök nyugalomra a genti temetőben. A keresztény demokrácia hasznos, semmivel nem pótolható része a hazai demokráciának, a magyar szabadság ügyének. Jelentette ki Kövér László, az országgyűlés elnöke. Moson-Magyaróváron Szentmisén emlékeztek Barankovics István, Varga László, Kovács K. Zoltán, Isépi Tamás és Rabcsák András kereszténydemokrata képviselőkre. Kövér László úgy fogalmazott, ez az eszme a keresztény szociális tanítást követve az európai fejlődés élvonalába röpíthette volna Magyarországot, ha hagyják azok, akik vagy letértek az erkölcsi alapú politizálás útjáról, vagy sohasem jártak azon, akiknek egyetlen szempontjuk volt saját maguk.
A hazai kereszténydemokrata mozgalom megtalálta a sziklánál szilárdabb alapot, amelyre nagyon gyakorlatilag a kor eszközeit és lehetőségeit kitűnően felhasználva építkezett. És olyan politikai közösséget hozott létre, amely kiállta a század minden viharát. Ez a közösség a szociális igazságosság szolgálatában, a nemzeti összetartozás hitében, és ma így mondanánk, az emberi jogok maradéktalan érvényesülésért vívott küzdelem jegyében jött létre.
És ahogy már mondtuk, csak a választókkal kötnek szövetséget, ezt mondta Mesterházy Attila a Szocialisták Budapesti Kongresszusán megtartott beszédében. A többi baloldali pártról és az ellenzék összefogásról nem beszélt. A pártelnök beszédében munkát és kenyeret ígért mindenkinek, ingyen ebédet minden rászoruló nyugdíjasnak, és azt, hogy Magyarországon nem lesznek éhező gyerekek, ha az MSZP kerül kormányra.
Kérem, köszöntsék az új MSZP csapatkapitányát, Magyarország következő miniszterelnökét, Mesterházy Attilát!
Magyarország következő miniszterelnökeként mutatta be a konferencié Mesterházy Attilát, pedig az Együtt PM-mel kötött megállapodás értelmében az ellenzéki szövetségnek nincs miniszterelnök jelöltje. A pártelnök az MSZP-t az ellenzék legerősebbjének nevezte.
Ma a szocialista párt a legnagyobb, legszervezettebb, legerősebb ellenzéki párt.
A többi baloldali pártról és az ellenzéki összefogásról a pódiumon a pártelnök nem beszélt. Kijelentette, hogy a szocialisták szövetséget kötni a választókkal akarnak.
Mi a választókkal, a magyar emberekkel akarunk szövetséget kötni, az ő érdekükben, őértük tevékenykedünk.
A színpadon tehát azt mondta, hogy a választókkal akarnak szövetséget kötni. A kongresszus utáni sajtótájékoztatón pedig bejelentette, hogy az Együtt PM-mel kötnek szövetséget. Ezt zárt ajtók mögött vette tudomásul a kongresszus. A megállapodást kedden írják alá. A küldöttek elfogadták a párt országgyűlési és európai parlamenti jelölt listáját, valamint választási programját is.
Munkát és kenyeret adunk mindenkinek. Ez a baloldal víziója.
Munkát és kenyeret ígért mindenkinek az MSZP elnöke, ha kormányra kerülnek, és azt, hogy nullára csökkentik az éhező gyermekek számát.
Ingyenes étkeztetést fogunk adni azoknak a nyugdíjasoknak, akik rászorulnak.
Mesterházi Attila ingyen étkezést ígért a rászoruló nyugdíjasoknak, a fiataloknak pedig azt, hogy hatalomra kerülésük esetén eltörlik a tandíjat a felsőoktatásban.
Olcsó választási trükkfilmnek, kamu videónak tartja a sajtó hvg.hu-n tegnap közölt felvételeket. A szereplők a videón még a megismételt bajai időközi választás előtt beszélgetnek arról, hogy pénzt és tüzelő anyagot kapnak azok, akik a Fidesz jelöltjére szavaznak. A kisfilmről a Magyar Hírlap és több internetes hírportál is olyan információkat közölt, amelyek megkérdőjelezik a hitelességét. Zsigó Róbert vagy a fideszes polgármestere pedig már a megismételt választás estején jelezte, hogy számítanak a baloldal provokációira.
Egy aktatáskás férfi lép a szobába, és még le sem ül, de már is a lényegre tér. Azt mondja, a másnapi szavazás miatt jött. Később többször név szerint elismétli, kiküldte és kire kellene szavaznia az asztal körül ülő három férfinek, illetve a rokonaiknak. Később, bár telefoncsörgés nem hallható, a férfi előveszi a telefonját és elmeséli Csabikának, hogy mit intézett. Utal rá, hogy Csabika valójában Kovács Csaba, a Fidesz képviselőjelöltje. Aztán feláll, elköszön az asztalnál ülő három férfitől.
Igen, elmondom, hogy a kisebbség is megértse még egyszer pontosan. Tudjuk, hogy 13-án lesz, és a Fidesz kérnénk a voksot.
Itt a bizonyíték a csalásra. Ezzel a címmel jelentette meg a videót pénteken a hvg.hu. Azt nem írják, hogyan került hozzájuk a felvétel.
Az arcátlanságnak nincsen határa a Fidesz részéről.
Ezt mondta Mesterházi Attila a videó megjelenése után. A baloldali pártok azonnal a választás eredményének megsemmisítését kérték és feljelentést tettek. Azt mondta, a rendőrség dolga, hogy kiderítse, bűncselekmény történt-e. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Minden benne van, amit az ellenzék eddig vádként felsorolt a Fidesszel szemben. Ezt írja a videóról a 444.hu. A lap újságírói is különösnek tartják a felvételt. A balliberális ellenzék rögtön elfogadta a videó hitelességét, ezt írja a Magyar Hírlap. Az újság az egyik internetes közösségi oldalon megtalálta az aktatáskás férfit, akiről a Facebookon fellelhető családi fotók alapján kiderült, valójában nem vendégként érkezett, hanem a saját lakásán készülhetett a videó, ami arra utalhat, hogy megrendezett jelenetről lehet szó. A Magyar Hírlap úgy tudja, a videón szereplő embert G. Róbertnek hívják, de Baján sem a polgármester, sem a megvádolt fideszesek nem ismerik. Az internetre feltöltött fotókból arra is lehet következtetni, hogy a felvételen látható kislány G. Róbert lánya, vagy más ismerőse. A Hír 24-nek egy profi operatőr azt nyilatkozta, a felvétel technikai részleteiből arra lehet következtetni, hogy ez nem rejtett kamerás felvétel. Az operatőr azt valószínűsíti, hogy egy a szobában álló ember rögzíthette telefonjával. Feltűnő az is, hogy távozáskor az állítólagos közvetítő mindenkivel kezet fog, aki az asztal körül ül, a kamerát tartó emberhez azonban nem lép oda. Ez is azt a gyanút erősíti, hogy megrendezett a jelenet. Ki kell próbálni tehát ellenünk mindent, ami hazug és alaptalanul lejáratja a jelöltjeinket. Ezek technikák a baloldalon. Ezt írta a Facebookon Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója, amikor nyilvánosságra került egy SMS váltása Bajnai Gordon pártjának egyik alapítójával, Bogáth Zoltánnal. Bogáth Zoltán korábban a gyámhivatalnál tett panaszt, mert szerinte a gyermekkorúakat és fiatalkorúakat súlyosan veszélyeztette a Fidesz bajai kampánya. Ezek után írta neki Kocsis Máté SMS-ben, hogy aljas dolognak tartja ezt a húzást, amire a Bajnai párt alapítója azt válaszolta, Máté, ezek technikák, ki kell próbálni mindent. Múlt vasárnap a bajai megismételt választás is a Fidesz győzelmével zárult. Zsigó Róbert, a város fideszes polgármestere már a választás estén azt mondta, további botrányokra számít.
Nincs kétségünk afelől, hogy a baloldal az mindent meg fog tenni megint az ügyben, hogy botrány csinálja, semmi más céljuk nincsen, csak hogy botrány legyen.
Zsigó Róbert tegnap a hvg.hu-ra felkerült újabb videóra úgy reagált, a bukott baloldal két vereség után sem képes elfogadni a választási vereséget.
Nem tett feljelentést az MSZP, ezért a Fidesz fog feljelentést tenni Gyurcsány Ferenc héten elhangzott szavai miatt. A volt miniszterelnök arról beszélt, hogy elnöksége idején homályos eredetű pénzek kerültek az MSZP-hez a kampányok során, amikről bemutatható elszámolás a mai napig nem készült. A Fidesz ezért tegnap felszólította Mesterházi Attilát, hogy tegyen feljelentést az MSZP szabálytalan gazdálkodása kapcsán. Ez nem történt meg, ezért a Fidesz fog az ügyészséghez fordulni.
Honnan megvándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Jobb, ha nem tudjuk, ezt mondta Gyurcsány Ferenc arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez, amikor még ő volt a szocialisták elnöke. A korábbi miniszterelnök hétfőn este a budapesti sajtóházban beszélt erről.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem nagyon. Honnan megvándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Gyurcsány Ferenc pénteken a Kossuth Rádióban újra megismételte, hogy szerinte a pártok a kampányaikban olyan pénzeket is felhasználtak, amelyekkel nem számoltak el.
Ez ahogy homályos eredetű pénzek. Ezekkel hivatalos, bemutatható elszámolást soha senki nem tett meg, mind a mai napig.
Az állami számvevőszék 2010-ig vizsgálta az MSZP pénzügyeit, a mérleg szerint minden rendben volt, nyilatkozta pénteken a Híradónak Domokos László. Az állami számvevőszék elnöke hozzátette, az ÁSZ csak azt vizsgálhatta meg, hogy hogyan számolt el a szocialista párt a hivatalos 386 millió forintos támogatással.
Nem találtunk tiltott támogatásra utaló módot jeljat, de ezt tudjuk, hogy az életben lehetnek olyan vállalati formák, én nem mondom, hogy pártoknál ilyen van, de akár lehet, hogy ott is, vagy egyesületek, ahol nem minden sikerült jól lekönyvelni, nem minden jelent meg a hivatalos könyvekben, ez túlmutat az ÁSZ jogkörén.
Engedje meg, hogy mi is azt megválasszuk, hogy a egy adott témában, hogyha sajtótájékoztatót tartunk, akkor milyen kérdésre kívánok válaszolni, és mire ne?
Mesterházi Attila pénteken egy más témában tartott sajtótájékoztatón nem válaszolt a szocialista párt korábbi pénzügyeit firtató kérdése. Ma viszont beszél Gyurcsány Ferenc kijelentéseiről. Éppen az ÁSZ korábbi jelentéseire hivatkozva azt mondta, hogy nem tesz feljelentést.
2009 és 10-ben az ÁSZ megvizsgálta a Magyar Szocialista Pártnak a költségvetését, zárszámadását. Ezt minden párt esetében egyébként megteszi két évente az ÁSZ. Erről ki is adott egy közleményt, és mindent rendben talált.
A Fidesz ma bejelentette, mivel a szocialisták nem, ezért ők tesznek feljelentést. Gyurcsány Ferenc, az MSZP volt elnöke, a Demokratikus Koalíció vezetőjének nyilatkozatai miatt. Kocsis Máté, a párt kommunikációs igazgatója, ismét Gyurcsány Ferenc második köszödi beszédének nevezte az elhangzottakat.
Két pártkassa kellett, hogy működjön a szocialista pártban.
Ezért a Fidesz hétfőn csalás, magán- és közokirat hamisítás, valamint hivatali visszaélés gyanújával tesz feljelentést, ismeretlen tettes ellen az ügyészségem.
Nem tették meg ezt a feljelentést. Ha igazán meg akarnának újulni, akkor megtették volna. Ha igazán le akarnák zárni a múltjukat, akkor megtették volna, de a múltjukat nem akarják lezárni, hiszen még mindig benne élnek, ugyanazok a szereplők vannak most is ott.
Gyurcsány Ferenc az elmúlt napokban többször megerősítette, hogy többek között a pártfinanszírozási ügyek miatt hagyta ott a szocialista pártot.
A magyar falvak megmentését fő feladattá kell tenni, ennek része például az is, hogy a meglévő tanyaprogramot a kistelepülésekre is kiterjesszék. Ezt Túri Kovács Béla mondta Egerben, a Kisgazdapolgári Egyesület Kisgazdapolgári Szövetség párt programjáról tartott ülésen. A párt elnöke, a Fidesz frakcióvezető helyettese szerint a magyar mezőgazdaság jövője falu nélkül nem képzelhető el. Ehhez pedig számos infrastruktúrális fejlesztésre van szükség. Túri Kovács Béla hangsúlyozta, be kell vezetni a falusi iskolákban az agrároktatást, hogy a földművesség szakma lehessen, és ezzel is segítsék a falvakba az emberek visszaáramlását.
Fő kérdésé kell tenni a magyar falvak megmentését. Az elmúlt 20-25 esztendőben, de ha őszinték akarunk lenni, már a 80-as évek második felétől kezdődően magyar falvak nagyon-nagyon nagy része csak vegetál, munkahely nélkül maradt, és a TSZ-ek megszüntével még esély sincs arra, hogy valóban az ott élők ott tudjanak maradni, és munkához tudjanak jutni. Ezen változtatni kell.
A vidékfejlesztési miniszter szerint az országgyűlés által több mint egy éve elfogadott hungarikum törvény olyan egyedülálló jogszabály, amely garantálja a magyarság csúcs teljesítményeinek, értékeinek védelmét. Fazeka Sándor a Hungarikumok napja Csepelen elnevezésű családi rendezvény megnyitóján arról is beszélt, hogy a magyarság értékeinek megőrzése azért fontos, hogy ezeket tovább lehessen hagyományozni a következő nemzedékekre. A romák emberi méltóságáért és állampolgári jogaiért tartottak felvonulást Budapesten. A Roma Büszkeség Napja néven szervezett menet a Mátyás térről a Blahalújza térig vonult. Setét Jenő a felvonulás szervezője beszédében azt mondta, úgy érzik, egyre negatívabb a közhangulat a cigányság felé, és a roma önbecsülést is szeretnék helyreállítani. Szerinte az első lépés ebben ez a rendezvény lehet. Családja nélkül visszatérhet Franciaországba az a koszovói roma lány, akinek kitoloncolása hatalmas botrányt keltett az országban. A francia államfő a közszolgálati televízióban jelentette be, hogy a 15 éves diáklány, ha szeretné, folytathatja a Franciaországban megkezdett tanulmányait.
A francia elnök emberiességi megfontolásból döntött úgy, hogy a lány visszatérhet. Televíziós beszédében megpróbálta csillapítani a felkorbácsolt kedélyeket. Ha kérvényezi, és tényleg itt akar iskolába járni, akkor őt, és egyedül őt szívesen látjuk Franciaországban, fogalmazott François Hollande. A kitoloncolt tinédzser, Leonardo Di Brani a koszovói Mitrovicából üzent a francia köztársasági elnöknek. Azt mondta, egyedül nem megy vissza Franciaországba, nem hagyja el családját. Hozzátette, nem csak neki, hanem testvéreinek is iskolába kell járnia. Csütörtökön a francia miniszterelnök a parlamentben ígérte meg, hogy kivizsgálják a diáklány kitoloncolásának az ügyét. Mára kiderült, a koszovói családot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően utasították ki Franciaországból. De a rendőrök nem elég körültekintően jártak el, amikor egy osztálykiránduláson őrizetbe vették a 15 éves Leonardo Di Branit. A tinédzser azt mondta, megalázó volt, hogy társai szeme láttára elvitte a rendőrség, pont úgy, mint egy igazi bűnös. A diákok még azt is megkérdezték tőle, kit ölt meg, hogy ennyien jöttek érte. Itt tanulsz, itt élsz, itt maradsz. A többi között ilyen feliratú transzparensekkel tiltakoztak csütörtök óta francia diákok a kiutasítások miatt. Mert nem csak a koszovói lányt, hanem egy másik diákot, egy örmény fiút is kitoloncoltak az országból, annak ellenére, hogy a francia törvények szerint a diákok védelmet élveznek az oktatási intézményekben, beleértve az iskolán kívüli programokat is. Párizs egyes részein a feldühödött tömeg rátámadt a rendőrökre. Gördeszkákkal, üvegekkel, kövekkel dobálták meg őket.
A legmagasabb fokú biztonsági készültség van érvényben az olasz fővárosban, ahol több tízezren tüntetnek. A második napja tartó tiltakozást az olasz kormány költségvetési tervében szereplő gazdasági megszorítások váltották ki. A ma délutáni tüntetőkhöz szélső baloldali anarchista csoportok is csatlakoztak, akik több helyen már összetűzést provokáltak ki a rendőrökkel. A hatóságok attól tartanak, hogy a demonstráció a két évvel ezelőttihez hasonló súlyos összecsapásokba torkolhat.
Munkát és otthont mindenkinek, skandált a délután a Róma központján végigvonuló körülbelül 30 ezer tüntető. A tömegben környezetvédők, baloldali szervezetek tagjai, diákok és bevándorlók is voltak. A demonstráció főszervezője az a mozgalom, amely a Lyon és Torino közötti gyorsvasút megépítése ellen tiltakozik. Hozzájuk csatlakoztak a gazdasági megszorításokat ellenző csoportok, amelyek már második napja tüntetnek az olasz fővárosban. Tiltakozni jöttünk, mert a politikusok lerombolják a szociális államot. Évek óta ez van, belefáradtunk, elegünk van abból, hogy mindig nekünk kell áldozatot hoznunk, mondja az egyik tüntető. A kormány kedden bemutatott költségvetési terve a jelek szerint komoly társadalmi ellenállásba ütközik, pedig a büdzsé egyik központi eleme az adócsökkentés, amelynek összege 3 év alatt meghaladna a 14,5 milliárd eurót. A szakszervezetek elsősorban azt kifogásolják, hogy a közszférában további lefaragások várhatóak. A demonstrálók több helyen már összetűztek a rendőrökkel, akik délóta csak nem 20 randalírozót vettek őrizetbe. A városközpontban 4000 rendfenntartó és több száz civil ruhás rendőr próbálja kiszűrni a kisebb anarchista csoportok legveszélyesebb tagjait, akik a tömeghez csapódtak. A hatóságok attól tartanak, hogy megismétlődhetnek a két évvel ezelőtti események. 2011 őszén ugyanis a megszorító intézkedések elleni tüntetés sorozat súlyos összecsapásokba torkollott Olaszországban.
Ismeretlen tettesek megrongálták a vergődő madár szobrát a vajdasági Szabadkán. Az emlékművet a többi között azoknak a magyaroknak az emlékére állították, akiket Tito partizánjai 1944-ben és 45-ben ártatlanul meggyilkoltak. A rendőrség megkezdte a helyszínelést, nem hivatalos információk szerint a több száz kilogrammos bronz szobrot fémtolvajok vihették el. A Richter skála szerinti 3,3-es erősségű földrengést mértek a Komárom-Esztergom megyei Bábolna térségében ma reggel. A helyiek azt mondják, hogy a település szinte minden részén érezték a földmozgást. A katasztrófa védelem jelentése szerint semmilyen kárról nem kaptak bejelentést.
Vagy zörejt éreztem a hátam mögött. Körülnéztem, futkostam a lakásba, és nem találtam semmit.
Varga Andrásné épp a konyhájában tartózkodott, amikor megmozdult a föld. Azt mondja, nem ez volt az első alkalom, hogy földrengés rázta meg a települést.
Jó, pár hónappal ezelőtt, akkor meg szabályosan megmozdult a szék, a fotel. Bennült a vőm a fotelba, én a lányommal itt beszélgettem, aztán csak mozgott alattunk.
Bábolnán szinte mindenhol érzékelték a földrengést. Előbb egy kisebb, majd hirtelen egy nagyobb morajlást is lehetett érezni.
Amit én érzékeltem a saját házamban odahaza, hogy nekem olyan érzésem volt, mintha a szőnyeget meghúzták volna a ház alatt, a lábam alatt.
A Szeizmológiai Intézet adatai szerint a földrengés a Richter skála szerinti 3,3-es volt. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett bejelentés.
Egy ember meghalt, egy pedig megsérült, amikor kigyulladt egy 3 emeletes társasház első emeleti lakása tegnap este Pécsett. A tűzoltók kiérkezésekor az emeleti lakás egyik szobája teljes terjedelmében égett. A tűzoltók azonnal megkezdték az életmentést és az oltást, de egy szemét már nem tudtak megmenteni. A házból összesen 9 lakót menekítettek ki.
Már takarítanak abban a pécsi társasházban, ahol tegnap este teljesen kiégett az egyik lakás. A lakók akkor vették észre a tüzet, amikor a lángok kicsaptak az ablakon.
Kinéztem az ablakon, és akkor láttam, hogy fölcsapott a láng az ablakonkig, ilyen több méteres lángok, és akkor utána ilyen olyan, mint hogyha a közönség átvonna a túloldalon, azok is nézték, hogy a ég az alsó szomszédnak a lakása.
A társasház többi lakója is veszélyben volt. Nagy Zoltán és családja már nem tudtak lefutni az utcára. A hő és a füst elől a gardróbba menekültek. Ott várták meg a tűzoltókat.
A feleségem ébresztett fel, én már akkor aludtam, és 11 órakor éjszaka, illetve este folyamán hatalmas füstre ébredtünk. Lentről kiabálás hallatszott, hogy jöjjünk le, tűz van a házból. Mi már nem tudtunk lemenni a 3. emeletről. Gyakorlatilag az első emeleten lévő lakás kiégett.
Ebben az első emeleti lakásban keletkezett a tűz, egy 90 éves férfi lakott itt. Az égő lakásból egy szomszéd megpróbálta kimenteni az idős embert, de a hatalmas lángok miatt nem sikerült neki. Ő is elsőfokú égési sérüléseket szenvedett. A kiérkező tűzoltók pedig már csak az idős férfi holttestét tudták kihozni.
Ezt is nem adták.
Éjszaka 9 embert kellett a tűzoltóknak kimenteni. A társasházban szombat délelőtt ugyan még nem volt víz, de a lakók visszaköltözhettek otthonaikba. A tűz okát még vizsgálják.
Befejeződött a Kék Túra program turista útjainak digitális felmérése. 4 hónap alatt 2500 kilométernyi utat jártak végig, és egy speciális műszerrel rögzítették a nyomvonalak pontos helyét. Ezek alapján karácsonyra készül el egy túrázókat segítő program, jövőre pedig fel is újítják az országos kékkör turista útjait.
Ezt sokan másnak gondolják, de ez valóban arra szolgál, hogy a maximális jel erősséget befogja.
Csodálkozva nézték az emberek a felmérők hátizsákjából kilógó antennát az elmúlt hónapokban. Ezzel járták végig a Kék Túra program 2500 kilométeres hálózatát, hogy méterre pontosan rögzítsék a turistautak nyomvonalát. Sok helyen azonban lekopott a fákról a jelzés, vagy egyszerűen eltűnt az út.
Hiába térkép ott volt a kezünkben, nem találtuk az utat, hiszen egyszer kiértünk az erdőből, és ott volt előttünk egy végeláthatatlan nagy napraforgó tábla, ami nem tudtuk, hogy hol kell keresztül menni. Elindultunk keresztbe rajta, és hát egyszer csak majd, amikor átértünk a másik felé, akkor vagy megtaláltuk a folytatását a kéknek, vagy nem.
Európa első hosszú távú turista útja az Írodkő és Hollóháza közötti 1128 kilométeres országos kék túra Rockenbauer Pál 1,5 millió lépés Magyarországon című sorozatának köszönhetően lett országosan ismert a 80-as években. A mostani felmérésben azonban nem csak ezt, hanem az országos kékkör dél-dunántúli és alföldi részét is bejárták. Ezek alapján készül el karácsonyra egy olyan komplex program, ami a túrázókat segíti majd a könnyebb eligazodásban.
Például, hogyha el szeretne menni a kék túrának egy adott részére, akkor tudja azt, hogy ott oda milyen tömegközlekedési eszközzel, mikor tud eljutni, pontosan milyen nehézségű lesz az adott szakasz, hogyan, hol kap például vizet, illetve mondjuk az előző két napban milyen volt az idő ott azon a szakaszon, hogy föl tudjon erre készülni.
A több mint 2 milliárd forintos beruházásból jövőre a turistautak környékét is megújítják. Újra festik például a jelzéseket, és az utak melletti padokat is rendbe hozzák.
Most pedig sport és időjárás jelentés, utána pedig az Apáca Show című filmet nézhetik meg. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!